digitális fizetések szempontjából egy kisebb lett a torta. Az emberek nem utaztak, legyen szó tömegközlekedésről, legyen szó külföldről, nem jártak étterembe, moziba. Ugye ezáltal volt egy olyan rész, ahol igazából nem költöttek. Viszont ez a kisebb tortán belül, mivel nem volt lehetőség ugye személyes környezetben lévő tranzakciókra, vagy minimális, ezért megnövekedett a digitális tranzakcióknak a száma. Tehát magyarul úgy szoktam mondani, hogy az elmúlt egy évben egy kicsit kisebb tortával egy nagyobb szeletet hasított ki a digitális fizetés, legyen szó kártyáról, vagy azonnali fizetésről.
Magyarország a Mastercard digitális fizetési index tanulmánya szerint jól áll az elektronikus fizetésforgalmi infrastruktúra fejlettségét tekintve, ugyanakkor a felhasználók egyelőre nem használják ki az ebben rejlő hatalmas potenciált, még mindig magas a készpénzt használat. Az érintéses fizetési infrastruktúra gyakorlatilag 100%-ban rendelkezésre áll, a boltokban szinte csak érintéses POS terminálok üzemelnek, az érintéses fizetésre alkalmas kártyák ott vannak a zsebekben, itt van az azonnali átutalási rendszer is. De mégis mi lehet az oka annak, hogy a magyarok még mindig szerelmesek a készpénzbe? Többek között erről és a legforróbb payment trendekről fogunk beszélni a Portfolio pénzügy podcastjában Őjüs Endrével, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős vezetőjével. Üdvözlöm kedves hallgatóinkat és téged is, Endre!
Jó napot kívánok én is mindenkinek! Szervusz!
Egy kicsit bemutatnád-e nekünk első körben, röviden a digitális fizetési index tanulmányoknak a legfontosabb megállapításait, hogy milyen következtetéseket vontatok le a kutatási eredményekből?
Természetesen nagy örömmel. Hát ez egy olyan index, amin ilyen nincs gondolkodtunk, hogy mi az, ami a piacon jelen pillanatban egy olyan index lenne, ami segítene úgy eligazodni, hogy hol is állunk, merrefele is tartunk, és milyen részekre kéne még jobban fókuszálnunk, hogyha a digitális fizetésről van szó. És ezért hoztuk létre a digitális fizetési indexet, amelyiknek szerintem az a különlegessége, hogy három pilléren nyugszik, ami az infrastruktúra, amiről azt gondolom, hogy egész sokat tudunk, hiszen az MNB is publikál erről egy nagyon-nagyon-nagyon jó riportot. Viszont van két másik pillére, a tudás és a használat, amit mi emellé tettünk. Tehát amellett, hogy van egy infrastruktúránk, az egy dolog, de az, hogy arról az emberek, a használók mennyire tudnak, de ezzel mennyire használják, az egy két külön dolog. És igazából mi ezt a három pillért gyúrtuk össze egy darab fizetési indexé, ami minden évben meg fogunk mérni, minden évben publikálni fogunk, és itt fogjuk látni azt, hogy a trendek azok így merrefele és hogy mozdulnak el. Hát ugye mindenki azt várja természetesen, hogy ez az index ez folyamatosan egy százas skálán ugye egyre jobb lesz és növekedni fog. Most 2020-ban 51 pontot értünk el, és ezen belül szerintem nagyon érdekes lesz az, hogy az infrastruktúra, tudás és a használat az milyen módon fog változni. Ha egy picit megengedsz, hogy így bele egyetlen egy kérdésbe, csak hogy itt tudjuk, hogy miről beszélünk. Ugye 51 pont a digitális fizetési index, ez ugye egy baseline, itt indul a digitális fizetési index élete, és ez úgy adódik össze, hogy 64 az infrastruktúra, tehát igazából egy százas skálán 64 pontot ért el az infrastruktúra fejlettségünk, 51-et a tudás, amennyit a lakossági ügyfelek igazából mennyire vannak képben a digitális fizetésekkel, és maga a használat és a használathoz kapcsolódó elterjedtség, mert tudni róla az egy dolog, de hogy használjuk-e, milyen tapasztalataink vannak vele, azon csak 38 ponton áll jelenleg.
És mit gondolsz, ez a 38 pont talán ez a legérdekesebb része ennek az indexnek, ez miért ilyen alacsony, és amikor kutattátok, akkor egyébként milyen alindexeket vizsgáltatok ezen a területen?
Ugye több alindexet is vizsgáltunk, de szerintem az, hogy miért ilyen alacsony, az egy nagyon érdekes kérdés. Tehát az, hogy valamit lehet használni, ugye ez egy tipikusan egy emberi viselkedést, az soha nem egyszerű befolyásolni. Tehát ennek mindig van egy átfutási ideje. Egy terméknek is van egy életciklusa. Ugye először a korai innovátorok kezdik el használni, aztán ugye akik korán csatlakoznak mondjuk a digitális újdonságokhoz, aztán egy picit ugye, akik ilyen átlagos időszakban kezdik el használni, és vannak ugye mindig a lemaradók. Na most ugye ez egy digitális fizetésnél sincsen másként, és ez teljesen természetes, hogy első körben az infrastruktúrának kell mindig élen járnia. Ha megvan az infrastruktúra, akkor ugye arról beszélni kell, hogy milyen lehetőségek vannak, és amikor az emberek megfelelő mennyiségű tudást szereztek róla, és vannak olyan üzleti helyzetek, amikor azt gondolják, hogy na, itt most akkor én ezt ki fogom próbálni, mert igazából így adja magát, akkor elkezd hetig használni, hogyha tudnak róla, biztonságosnak érzik, és könnyen elérhetőek, akkor elkezdik használni. Hát ez idő. És ez teljesen természetes, hogy jelen pillanatban ugye ez az index ez így áll, és hát a használat a legnehezebb igazából így növelni és fejleszteni, de ennek azt lehet látni, a kulcsa azért továbbra is a tudás és a tájékozottság.
Értem. Viszont az elmúlt egy évben azért a pandémiás időszakban egy csomó változást láthattunk a pénzforgalomban, és azért többnyire talán pozitív irányba. De ez a nagy digitalizációs hullám szerint egyébként tartósan átterelhetett vásárlókat az elektronikus csatornákra. Mit láttatok az elmúlt egy évben?
Ugye most ketté választanám, ugye maga a digitális fizetési index ugye az 2020-ról szól, tehát itt még azért az elmúlt 4-5 hónapban is azért itt jelentős változások voltak, de ha összefoglalnám, hogy egy pandémia szempontból mit látunk, szerintem itt nincs meglepetés. Tehát volt egy torta összemenetel, ez mit jelent? Digitális fizetések szempontjából egy kisebb lett a torta. Az emberek nem utaztak, legyen szó tömegközlekedésről, legyen szó külföldről, nem jártak étterembe, moziba. Ugye ezáltal volt egy olyan rész, ahol igazából nem költöttek. Viszont ez a kisebb tortán belül, mivel nem volt lehetőség ugye személyes környezetben lévő tranzakciókra, vagy minimális, ezért megnövekedett a digitális tranzakcióknak a száma. Tehát magyarul úgy szoktam mondani, hogy az elmúlt egy évben egy kicsit kisebb tortával egy nagyobb szeletet hasított ki a digitális fizetés, legyen szó kártyáról, vagy azonnali fizetésről. Úgyhogy alapvetően azt várjuk, hogy ez a trend, ez valamelyest azért meg fog maradni, tehát amikor visszatérnek az utazások, főleg mondjuk a külföldi utazások, ott továbbra is várjuk, hogy a jegyértékesítéseknél, a foglalásoknál, szállodáknál ott nagy részt azért a digitális fizetés fog előtérbe kerülni, és hát azt láttuk már korábbi években is, hogy egyre több Magyarországról külföldre utazó ügyfél használja most már a digitális fizetéseket. Már amikor kint van, akkor is. Ugye korábban ATM-eztek, vagy váltottak át mondjuk valamilyen devizát, ha valóban utaztak, aztán rájöttek, hogy ezt vissza is kell váltani, nincs értelme, és alapvetően egyre többen használják igazából, főként a kártyás megoldásokat most már külföldön vásárlásra is.
A pandémia egyik ilyen sztár szektora az elkereskedelem volt, ami azért hatalmas forgalomnövekedésen ment át. Ugyanakkor a január 1-től már éles az erős ügyfélhitelesítés követelménye is ugye az online fizetéseknél, ami ezen a szoros kapcsolatban van. Egyrészt értékelnéd egy kicsit ezt az elmúlt évet az elkereskedelmi forgalom szempontjából is, illetve ti láttatok-e januártól fennakadásokat a fizetéseknél? Nőtt például az elhagyott kosok aránya az SCA bevezetés miatt. Mit tapasztaltatok? Aha.
Hát az SCA bevezetése az egy nagyon érdekes dolog, ugye ez most már húzódik egy jó ideje, ugye ez egy Európai Uniós normatíva, amelyet az egyes EU tagországok vezetnek be, és egy picit itt ez egy ilyen rókafogta csuka lett, hiszen ugye itt arra törekedett a szabályzó, hogy egy nagyobb biztonságban legyen az ügyfeleknek a tranzakciói, és azért olyan addicionális azonosítást vezetett be, hogy ugye a három faktorból két faktort kelljen mindig megadni, amik egymástól különbözőek, és akkor ezzel lehet biztosítani azt, hogy nagyon-nagyon biztonságos legyen egy tranzakció, ami ugye elvi szinten teljesen jó, és a gyakorlati szinten is jó lesz majd, de hát mint minden ilyen nagyszabású átállás azért így, szerintem ezt nem lehet titkolni, hogy ebben vannak azért komoly bökkenők és döccenők, egyre kevesebb. Hadd kezdjem a jó hírrel, mert azért jó hírek is vannak. Ugye a kibocsátói oldalon a bankok nagyon hamar megértették, hogy ez az azonosítás, ez akkor lesz jó, hogyha egy dolog, hogy biztonságos, de nagyon könnyen elérhető az ügyfélnek. Tehát magyarán nem kell szenvedni, hogy na hova tettem a PIN-emet, na most kapok egy alfanumerikus kódot, azt olvassam le itt, azt írjam fel be oda, mert akkor igazából ez nem fogja beváltani a hozzáfűzött reményeket, és az emberek el fognak menni a digitális tranzakciók felől, és akkor majd valahogy megpróbálnak ilyen készpénzes, utánvétes dolgokba elmenni. És ezt a bankok is nagyon hamar fölismerték, egyértelmű, hogy az irány a biometria, magyarországi bankok betették a mobilbankjukba ezt a funkciót, ez több szempontból is jó nekik, hiszen az ügyfelek ugye sokkal sűrűbben vásárolnak ma már online, mint amennyire mondjuk a mobilbankokat csak úgy meglátogatnák, és ugye ezáltal a bankok azt kapják, hogy az ügyfél nem csak a banki tranzakciói miatt úgymond megy be a mobilbankjába, hanem az ügyfélhitelesítés miatt, ez erősíti a brandjüket, a használatot, és mindenki felismerte, hogy alapvetően a biometria ebben a jövő. Tehát ez a jó hír, ezzel szépen haladunk előre, és minden bank igyekszik az ügyfeleit terelni a mobilbank felé, és azon keresztül pedig a biometrikus azonosítás felé. Erre föl van készülve, a telefonok is föl vannak készülve, és úgy látjuk, hogy az ügyfelek is. Másik oldal a kereskedők, hát itt már azért itt nem ennyire rózsás a kép, azt be kell vallani, hiszen Európa az egy kicsit így megosztott lett. Ugye a Európának egy része nagyon szigorú volt, és itt főleg az adott országoknak a szabályzója, aki ugye beültette a PSD2-t az adott országnak a jogrendszerébe, és ellenőrzi annak a végrehajtását. Itt egy picit azért elváltak mondjuk a pénzügyminisztérium és nemzeti bankoknak a hozzáállásai igazából ezt a témához, és vannak országok, ahol egy picit ezt ilyen lazábban kezelték, és több időt adtak mondjuk a kereskedőknek az átállásra, hogy a tranzakciókat már ilyen fényben küldjék, és voltak országok, ahol szigorúbbak voltak. Mi azt kell mondjam, hogy mi a szigorúbb országokhoz tartoztunk, egyébként véleményem szerint nagyon helyesen, és a magyarországi kereskedők teljes mértékben megfelelnek már az erős ügyfélhitelesítésnek, tehát a tranzakciókat már úgy küldik, hogy erre a bankok már igazából a megfelelő azonosításnak a bekérése után tudnak megfelelően válaszolni, tehát teljes mértékben PSD2 compliantek vagyunk. Na most, ha elmegyünk egy kicsit így mondjuk egy nyugati nagyobb kereskedőhöz, legyen mondjuk Franciaország, Németország, azért ott nem feltétlenül volt ennyire is a szabályzó, és a kereskedők így az elfogadóikkal kivártak, hogy na vajon a bankok mit fognak csinálni. És ezért ott még látunk olyan kereskedőket, hál' Istennek egyre kevesebbet, akik még mondjuk nem compliantek, mert az ő szabályzójuk egy kicsit nagyobb rugalmasságot adott nekik, és természetesen, hogyha egy magyar ügyfél egy ilyen olyan webshopon vásárol, ami még nem teljesen PSD2 compliant, akkor ott nem lesz erős ügyfélhitelesítés. Tehát ez az ilyen interregnum egy picit így meg fogja zavarni sok szempontból a rendszert, de azt látjuk, hogy itt most már nincs kérdés nyugat-európai kereskedőknél és elfogadóknál sem, lépésről lépésre szépen haladnak előre. Véleményem szerint ez egy pár hónap is ez teljes mértékben meg fog oldódni.
Amit példát említettél, hogy ugye egy magyar ügyfél külföldön vásárol, és a külföldi kereskedőnél nincs erős ügyfélhitelesítés, ez konkrétan meghibusíthatja a tranzakciót, vagy egyszerűen csak ő nem biztonságosan fog fizetni?
Még egyik sem igaz így szó szerint, mert ugye korábban is azért az internetes tranzakciók nem arról volt, hogy nem biztonságosak. Ugye ezek biztonságosak voltak korábban is, de most igazából még egy magasabb biztonsági szintre akarjuk ezt, vagy az EU akarta ezt így emelni. Tehát alapvetően azért, ahol nem PSD2 volt, előtte is volt nagyon sok ilyen secure code volt a neve, vagy SMS-ben kaptál egy plusz pint. Tehát ezek a dolgok, ezek alapvetően azért ezek működtek a múltban is. És most azok a kereskedők, ahol ugye PSD2 megfelelés nélkül küldik a tranzakciókat, hogy egy nagyon komoly döntés elő állítják a kibocsátó bankokat Magyarországon. Ugye neki azt kell eldöntenie, hogy ő a magyar szabályzó szerint ő nem fogadhatná már be ezt a tranzakciót. Ugye mert azt mondja a magyar szabályzó, hogy PSD2-es tranzakciókat lehet bonyolítani. És akkor innentől kezdve ugye ez egy döntés, hogy akkor ő ezt elutasítsa, vagy mit csináljon vele. Ugye, és ezért van az, hogy van egy félig meddig ilyen átmeneti megoldás, hogy lehetősége van a kereskedőnek úgy küldeni ezeket a tranzakciókat, hogy erre a kibocsátó is tudjon úgy válaszolni, hogy még a tranzakció nem teljesen PSD2 compliant a kibocsátó oldalán, de különböző szabályokkal ezt meg lehet oldani.
Szintén éveleje óta minden kasszánál ugye kötelező az elektronikus fizetés lehetőségek biztosítása a vásárlóknak. Nagy volt a rohama a kártya terminálokért? A kártya vagy az egyéb, például az AFR-es fizetés lett ennek a szabályozásnak a nagy nyertese, ezt hogyan látod?
Ez nálunk egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye mi elindítottuk a szabályozás előtt és a COVID előtt egy negyed évvel a Doppio nevű programunkat, ez egy infrastruktúra fejlesztési program. Ugye mi azt mondtuk akkor, hogy Magyarországon mi 3 év alatt megduplázzuk a Magyarországon üzemben lévő POS-eknek a darabszámát. És ez indult még a COVID előtti novemberben, elkezdődött a program, ott is több pilléren alapult, elfogadókkal kialakult egy beszélgetés, kötöttünk sok támogatási szerződést, ami alapvetően egy gyors onboardingot, egy technológiai fejlesztést, egy marketing tevékenységet célzott, és akkor ugye márciusban megérkezett a járvány, és hát mi azt mondtuk, hogy hát ettől függetlenül mi ezt a programot folytatjuk. Ugye ezek után érkezett meg még ugye a bejelentés, hogy január 1-től ugye kötelező lesz elektronikus fizetést biztosítani az online kasszákkal rendelkező kereskedőknél, ami azt mondta, hogy még egyszer rá fog tenni ugye igazából így az infrastruktúra fejlesztésnek, de mi azt mondtuk, hogy mi továbbra is így kitartunk. És akkor az év vége ugye az valahol úgy alakult, hogy ilyen 38-39 ezerrel több terminál lett az év végén már, 2020 végére, mint 2019 végén, ami azért érdekes, mert a boltoknak egy része ugye nem volt nyitva, és ott akik nem voltak terminalizálva, nem valószínű, hogy most terminalizáltak, de mégis egy soha nem látott növekedés történt 2020-ban. Tehát csak hogy összehasonlításként mondjam, a korábbi években ilyen 5-6-7 ezer darabos nettó növekedés történt a POS terminálok terén, és a tavaly évben pedig nőtt 38 ezerrel, és azt látjuk, hogy idén ez még hát nagyon-nagyon komolyan kitart még ez a hullám. Tehát az elfogadókkal egyeztetve azt látjuk, hogy itt az ő pipeline-juk azért hát nagyon szépen az évnek egy jó pár hónappal még előlátva is nagyon szépen tele van. És akkor ez egy nagy kérdés, ugye, hogy minek a hatására. Én azt szoktam mondani, és ezzel nem mindig szoktunk egyetérteni, amikor a pénzügyminisztériummal beszélgetünk, hogy én szerintem a 2020-as számokban a szabályozás még kisebb súllyal szerepelt, mert látva, hogy működnek a kereskedők. Van egy szabályozási határidő, december 31, egy része, ugye, aki előre gondolkodik, és azt mondja, hogy na, akkor ez jönni fog, és felkészül, és bevezeti, hogy ő már január 1-ére compliant legyen. De a kereskedőknek azért alapvetően a fő tevékenysége a kereskedés. És van, aki ugye akkor ébred, akkor szól neki a könyvelője, mondjuk januárban, és akkor kap észben. És én azt látom, hogy a törvényi megfelelésnek egy nagyon nagy lökete, az egyébként szerintem még a Q1-es időszakban 2021-ben érkezik. Vagy érkezett, inkább mondhatom így. És hogy ki lett ennek a nyertese, ez egy nagyon jó dolog, hogy így szerintem az infrastruktúra maga így egészében lett a nyertese. Ebben van POS terminál, ebben vannak ugye QR kódos megoldások, ami mondjuk így az azonnali fizetést támogatja. A nap végén én azt gondolom, hogy a fogyasztó lett a nyertese, mert egyre több helyen nem kell az embernek készpénzt vinnie magával, és valamilyen módon képes arra, hogy digitálisan fizessen. Ugye fizetni nem tett senki. Ugye mi a szolgáltást szeretnénk megkapni minél hamarabb, és minél egyszerűbben és biztonságosan. És ugye ezt így nem mondjuk ki sosem, de ez megy végig a fejünkben, amikor fizetünk, hogy most az adatomat valaki ne vigye el, amikor kifizetem, akkor annyit mondjanak le számlámról, kártyámról, bármilyen egyenlegemről, amennyibe került az a termék, és én minél hamarabb támozhassak onnan, és ne kell nekem itt a fizetéssel összeszölnöm.
Igen, említetted, hogy ugye áthúzódó hatása is van az idei maximális évre.
Maximális.
És ez mit jelent? Még mekkora bővülési terület van? Tehát még azért sok olyan kereskedő van, aki, ahogy említetted, például nem volt nyitva, és nem vezette be emiatt, és ezért most kapnak észbe, így most már azért lassan a második fél évbe nagyon fogunk átfordulni.
Én nem limitálnám az online kasszás kereskedőkre. Az online kasszásval rendelkező kereskedők, ugye itt megosztanak a számok, mint 240-50 ezer darab körül van, de ennél jóval több kereskedő van Magyarországon, és ez a kereskedő egy ilyen furcsa szó, de inkább azt mondom, hogy jóval több olyan pont van, amikor valaki értékesít egy szolgáltatást, vagy egy terméket valaki másnak. Legyen az magánszemély, vagy biznisz. És nekünk ugye van egy olyan víziunk, hogy a nap végén ugye minden ember az egy point of sale, tehát ahol le tud zajlódni egy tranzakció, és minden egyes eszközből lehet csinálni egy olyan device-t, amin lehet tranzakciókat elfogadni. És ez azért érdekes, amit mondok, mert a szabályzó jelen helyzetben ugye ebbe a 240 ezeres kör elő. Mi azt látjuk, hogy így Magyarországon igazából most így hamarosan átérjük a 200 ezer darab POS terminálnak a határát, mi ilyen azt gondoljuk, hogy a totál növekedésünk valahol olyan 69 ezer darabonnál fog megállni a POS infrastruktúra növekedése, tehát az egy óriási szám. De ez nem feltétlenül csak az online kasszásoknál fog megvalósulni. És hogy miért? Mert a technológia is nagyot ugrott, ugye évek óta beszélgetünk egy softpost technológiáról, ami nem más, hogy lehet mondjuk egy telefonból POS terminált csinálni egy applikációs segítségével. És szerintem ezt fogja elhozni azt az óriási változást az elfogadói piacon, vagy a kereskedői piacon, hogyha én úgy gondolom, hogy az én szolgáltatásom olyan, hogy én nem minden nap 80 tranzakciót csinálok, hanem lehet, hogy naponta csak kettőt, mondjuk nézzük egy, egy, mit tudom, egy villanyszerelőnek a napját, ahol van neki mondjuk 2-3 tranzakciója, ő azt mondja, hogy ő nem tartozik az online kasszának a köre alá, de lehet, hogy neki igazából megéri egy ilyen szolgáltatást nyújtani mondjuk az ügyfeleinek, mert van olyan ügyfel, akinél otthon nincsen éppen készpénz, vagy éppen venne még tőle egyéb szolgáltatást, ha tudna mondjuk fizetni digitálisan, és akkor ezt egy telefonra letölthető alkalmazás segítségével ő az androidos telefonjából POS-t tud csinálni.
Igen, világos, viszont erről a use case-ről egyből az jutott eszembe, hogy ugye a bankok nagyon gyorsan egy átfogó fizetésforgalmi hálózatot hoztak létre, ami azonnal működik, ugye az azonnali fizetési rendszert, és az egyik ilyen use case, amit szoktak emlegetni a szabályozói oldalról is, az az pont, hogy az ilyen esetekre ez egy tök jó megoldást tud nyújtani. Hogy látod, hogy az azonnali fizetési rendszernek a használata egyrészt elterjedte már a ráépülő szolgáltatások tekintetében, illetve hogy a kártyával való versenybe hogyan száll be ez az újfajta technológia, hogy most már azonnal is fizethetünk?
Én nagyon szeretem az azonnali fizetést, tehát szerintem ez egy óriási dolog. Tehát van egy infrastruktúránk, ami számlák között tud azonnali teljesülést biztosítani. Tehát a technológia megvan, ugye, ahogy az infrastruktúra pilléréből az indexnek is látszik, tehát teljesen jól állunk. Hogy a tudás és a használat megvan-e, nincs meg. De nem azért nincs meg, mert ez nem jó az infrastruktúra, vagy azért, mert ez nem lenne egy tök jó dolog, hanem egyszerűen azért nincs meg, mert ehhez idő kell. És miért kell erre idő? Idő kell, és olyan use case kell, ahol tényleg aki akarja használni, az úgy érzi, hogy ez neki jó. Ha megnézzük, egy contactless fizetés, vagy egy érintésmentes fizetés azért terjedt el, mert ez egy kényelmes, biztonságos, mindenhol használható történet volt, de ennek az elterjedése is, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy 10 éves történetről beszélünk. Na most én amikor az azonnali ugye megjött a híre, élesbe ment, mondjuk én nem gondoltam azt, hogy ez holnaptól mindenki azonnalival akar fizetni. Mert az embereknél a fizetés az nem arról szól, hogy hú, én most te jó kedvem van, ma csinálok egy frankó azonnali tranzakciót, vagy inkább valami, elmegyek valahova, hogy fizethessek a mobilommal. Ez nem így működik. Hanem ahhoz, hogy ez az embereknek a fejébe átmenjen, use case kell, az a use case-nek olyannak kell lennie, hogy akik abban a use case-ben benne vannak, nem csak az ügyfél, az érintett szereplők, nekik az megérje és érdekeltek legyenek benne, az ügyfél pedig elhiggye, hogy neki erre szüksége van, és ez jobb, mint hogyha kártyával, készpénzzel, bármi mással fizetne. És azért ez idő. Ez idő, és ezt nem szabad alábecsülni az embereknek, tehát a viselkedésnek a megváltozásának a tempóját, azt nem szabad alábecsülni. Tehát én azt gondolom, hogy az azonnali jönni fog, szerintem tök jó use case-ek vannak az azonnalinál. Én nem gondolom, hogy a kártyával versenytársak egymásnak. Inkább azt szoktam mondani, hogy így úgy komplementerek, hogy van egy olyan rész, ahol szerintem versenyzik, tehát mondjuk tehát ahol mind a két railnek, ugye railnek szoktuk hívni, hogy van egy fizetésnél egy mondjuk egy ilyen azonnali fizetési, vagy számlás rail, és van egy kártyás infrastruktúra, és van, ahol mind a kettőnek van megoldása, van, ahol előnyösebb egy kártya, már technológiailag is, és van, ahol pedig sokkal előnyösebb mondjuk egy azonnali fizetés. És ezek így nagyon szépen ki tudják egészíteni egymást, ahol meg versenyezni fognak, ott meg versenyezni kell. Az alapvetően azt gondolom, hogy a kártya és az azonnalinak a versenye azon a területen, ahol mind a kettőnek van létjogosultsága, abból a nap végén a fogyasztó fog jól járni. Mert akkor van innováció, akkor van egy árazási verseny, egy user experience verseny, és azért erre van számos terület, ahol mind a kettő szépen, szépen nagyon ügyesen tud megélni, hát ott versenyezni kell.
Igen, és köszönöm is, hogy említetted az üzleti érdekeket. Én azt gondolom, hogy az is egy érdekes kérdés, hogy a bankok ugye végrehajtották ennek az infrastruktúrának a kifejlesztését, egy hatalmas összegbe került ez nekik. Sokszor elmondták, hogy ez minden idők legnagyobb befektetése volt technológiába a bankszektornak. És ugye szeretnék meglátni a megtérülést is. És hogy az lenne a kérdésem, hogy így a Bankoknak melyek azok a területek, ahol egyébként érdekében állna az, hogy akár az AFR-rel kiszorítsák a kártyatársaságukat? Ugye ezt is egy sokszor hallottuk, hogy azért lesz jó az AFR, persze, mert a kártyatársaságokat akkor így szépen kivesszük az értékláncból, és akkor nekik nem kell fizetni, akkor nekünk ez így olcsóbb lesz, meg mindenkinek sokkal jobb lesz. Te mit gondolsz erről, hogy vannak-e olyan területek, ahol egyébként ez tényleg igaz, vagy általánosságban ez így alapvetően hülyeség?
Abszolút nem hülyeség, de ez azért nem ennyire fekete-fehér. Tehát ugye hajlamosak vagyunk most, hogy így jók vannak, meg rosszak, a kártya rossz, az AFR meg jó. Hát ez nem így néz ki. Tehát ez egy nagyon komoly innováció, ami az AFR-nél történt. Megoldotta egy olyan problémát, ami egy valós probléma. Hát oldott meg problémákat, nyitott ki use case-eket, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez azt jelenti, hogy akkor a kártyát ő ki fogja váltani. Hát amikor a magyar AFR-rel fogunk majd repülőjegyet foglalni, vagy mondjuk egy külföldön, mondjuk egy hotelt, egy Airbnb-t, egy bármilyen szolgáltást igénybe venni, az szerintem még nagyon messze van. Tehát ott valószínűleg, hogy a kártya egy előnyösebb pozíva van. Ha megnézem itt, hogy hol lehet egy AFR-nek egy tök jó lehetősége, nem kérdés, hogy egy csekkfizetésnél, vagy bármi más ilyen utility paymentnél, teljesen jól van pozícionálva egy AFR, szerintem egy picit akár jobban is, mint a kártya. És én azt szoktam erre mondani, hogy a jövőt, én úgy látom, hogy itt ilyen rélek vagy infrastruktúráknak a harca lesz idézőjelben, és itt az lesz a nagy kérdés, hogy melyik infrastruktúra tud úgy fejlődni, hogy költséghatékonyabb legyen, adjon plusz szolgáltatást, magasabb user experience-et, és úgy tudja az ő business modellét építeni, hogy azon az infrastruktúrán akarjanak fejleszteni, azon az infrastruktúrán akarnak terméket bevezetni. Bankok, fintekek, nemzeti bankok, külföldi szolgáltatók, bárki. Tehát alapvetően egy picit én úgy látom, hogy az infrastruktúra adott, van amire jó, van amire nem. Mondok egy másik példát, ahol például az AFR mondjuk hátrányban van mondjuk egy kártyával. Itt a Bubi, elindult ugye a második szakasz, és hogyha te foglalni akarsz mondjuk így előzetesen, vagy egy Bubit kiveszel, akkor ott foglalásba kerül egy bizonyos összeged, ami majd a végén a használatnak megfelelően kerül majd véglegesen beterhelésre. De ez a parkolásnál is lehet mondjuk így. Ugye ez az infrastruktúra miatt, ez egy tök klasszul működő dolog a kártyán, hiszen elválik az engedélyezés és mondjuk a tényleges terhelés egymástól, míg az AFR-nél, ugye ami azonnali, ezáltal ő nem tud előre gondolkodni, akkor most mennyit terheljek be, meg mennyit fogod majd használni, ő abban a pillanatban, amikor a tranzakció megszedik, ő beterhel. És ez nem, ugye ez nem jó vagy rossz kérdés, ez van, amire jó az AFR, van, amire nem. Az ilyen előzetes foglalási kérdésekre nem valószínű, hogy jó lesz. Ott valószínű, hogy a kártya lesz jó. Egy utility paymentnél jelen pillanatban ugye még mindig a sárga csekk tombol, ugye nagyon szépen növekszik a kártyás használat a utility paymentnél is, de az AFR-nek ott egy óriási szerepe lehet, hogy ezeket kiváltsa. De ott nagyon sok munka van. Tehát ugye itt ezt ne úgy képzeljük el, hogy kész az AFR, és akkor holnaptól majd a csekkek így fognak befizetésre kerülni. Ahhoz fejlesztenie kell a utility, vagy a közműcégeknek, a bankoknak, annak ott egy komoly rekonciliációs kérdésköre van, hogy akkor az hogy működjön. Tehát azért ennek egy nagyon-nagyon sok lépésen végig kell mennie, és ez szerintem jönni fog, csak ez egy picit több időt vesz igénybe. Tehát én nem gondolom azt, hogy kiszorítaná a kártyát, nem gondolom azt, hogy az ellensége, és nem gondolom azt egyébként, hogy olyan kérdést, ami a kártya megoldott, szerintem az AFR nem azt fogja jobban és olcsóbban megoldani. Mert a nap végén ugye valaki kifizeti az AFR-t. Valaki a nap végén azokat a tranzakciókat ugyanúgy megfizet érte. Most azt, hogy ez éppen egy bank, egy kereskedő, egy ügyfél, egy harmadik vagy egy negyedik fél, az a business modelltől függ. De ugye nincs ingyen ebéd. Itt sincsen ingyen ebéd. Tehát én azt látom, hogy az AFR például egy vállalati szektorban szerintem sokkal nagyobbat fog tarolni, sokkal inkább tudja emelni a bizalmat, azzal, hogy 0-24-es lehet hétvégén is nagy összegű tranzakciókkal tranzaktálni, lehet ingatlant vásárolni, lehet autót vásárolni. Szerintem az AFR-rel előtérbe kéne kerülni azoknak a szabályozásoknak, ami lejjebb szállítja az olyan maximális összegeket, amelyeket készpénzben lehet mondjuk elvégezni. Hiszen az AFR-nél ugyanúgy a készpénznek az a formája, vagy az a tulajdonság, hogy azonnali teljesítés biztosít, azt az AFR is tudja. Tehát magyarán egy autót valaki elad, ott most már nem lehet azt mondani, hogy hát jó, majd ha virítsd a lóvét, és akkor odaadom a sluszkulcsot meg a forgalmét, ezt most az AFR segítségével ugyanúgy meg lehet csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy az AFR-nek rengeteg olyan része lesz mondjuk egy B2B-ben is, ahol nagyon komoly fehérítés tud hozni, a nagy összegű tranzakcióknál és egy nagyon nagy bizalomépítést kell tudnia kialakítani. A lakossági retail face-to-face környezetben én nem látom azt, hogy ő költséghatékonyan és gyorsan olyan megoldást tudna hozni, ami így nagyon komoly versenyre készítetné mondjuk így a jelenlegi kártyás infrastruktúrát.
Köszönöm, én az jutott eszembe, miközben itt beszélgetünk, hogy ugye ezek a hagyományos pénzügyi, pénzforgalmi infrastruktúrák, viszont óriási kriptoőrület zajlik a világban, ami ugye évről évre egyre nagyobb hullámokat vet. De mit gondolsz a bitcoinról és társairól, a kriptopénzek pénzforgalmi szerepéről? Tehát itt most nem is annyira befektetés, hanem elsősorban a pénzforgalmi szerepéről, hogy van-e ennek hatása akár most, vagy akár jövőben, például egy kártyatársaság vagy egy banknak az elektronikus pénzforgalmára?
Ugye ez a kriptó, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ez egy ilyen, hogy mondjam, ugye, tehát a spekulatív részén azt tudom mondani, hogy egy kártyatársaságnak mi az értéke. Ugye az az értéke, hogy ez egy globális, biztonságos, nagyon kiszámítható, ugye ez, mi nem vagyunk egy hazárdörök, semmilyen szempontból sem, és az innovációt ugye mi úgy tekintünk rá, hogy a biztonság az ott nem lehet igazából alkú. És ugye a kriptónak ugye lett egy ilyen spekulatív érzülete, a másik oldalról ugye pedig ő a biztonságot nagyon sokszor ugye azt mondja, hogy by design kínálja a biztonságot. És szerintem ez a kérdés még azért nem feltétlenül zajlott le mindenhol, és mi óvatos duhajként igazából arra fele megyünk, ugye, hogy amikor kriptovaleteket csinálunk, vagy biztosítunk hozzá különböző szabályrendszereket, akkor mi igazából azt csináljuk, hogy a kriptókat ugye egy ilyen fiat currency-re átváltva biztosítjuk azt, hogy a nap végén egy kriptó áll mögötte, de az átváltva ugye egy fiat currency-re tudod használni a kriptos valetedet minden olyan helyen, ahol a Mastercard-dal tudsz fizetni. Tehát mi a Bitcoin oldal felé nem látjuk jelen pillanatban elmozdulni magunkat, most jelen pillanatban természetesen nézzük folyamatosan, és sokkal inkább ugye a stablecoinok magasságában, ahol mi megállunk, de ennél szerintem sokkal izgalmasabb így a kripto oldalon, ugye, amit a nemzeti bankok csinálnak, és az, hogy ők digital currency-t bocsássanak ki, én szerintem az egy sokkal izgalmasabb kérdésre, ráadásul egy olyan szereplőnek, mint mi vagyunk, aki szinte minden országban együttműködik az adott ország nemzeti bankjával, azt én egy nagyobb dolognak és egy ilyen nagyobb lépésnek ítélem meg. Mert hogyha egy nemzeti bank úgy dönt, hogy ő digitális formában bocsátja ki az ő devizáját, akkor ott azért az nagyon sok kérdést fölvet. Transzakciós szempontból is, elszámolási szempontokból is, és ugye mi itt együttműködünk nemzeti bankokkal, ugye biztosítunk különböző sandboxokat nekik, szabályrendszerekben egyeztettünk egymással, tesztelési lehetőséget. Tehát én azt egy nagyobb lépésnek és nagyobb szabású dolognak látom, mint mondjuk egy kriptós történetet, mint kripto walletek, meg ezeknek a részét, ezt én így nem látom akkora lépésnek.
Igen, ugye szóba hoztad a CBDC-t. Ez egyébként nektek konkrétan a kártyatársaságoknak a bizniszére, meg a bankoknak a bizniszére azt már vizsgáljátok, hogy ez egészen konkrétan milyen hatással lesz. Tehát, hogy a CBDC az feltételez egy teljesen új pénzügyi, hogy mondjam, összeállást, tehát egy totál másik pénzügyi világot teremthetne ezzel a CBDC-vel bármelyik jegybank, illetve ugye néhány már működik mindenféle teszt verzióban. Ezzel ti foglalkoztok-e, hogy mondjuk 10-20 éves időtávon, hogyha ez valósággá válik, akkor milyen lépésekre lehet szükség nálatok és a bankoknál?
Most annélkül nagy titkot elárulnék, hát ez nem is kérdés, hogy foglalkozunk. Tehát ugye azt ne gondolja senki, hogy így egy innovatív cég ül, és akkor ül az infrastruktúrán, és nagyon boldog, és akkor így szépen övezetett kézzel nézi, hogy akkor elmegy felette az idő. Tehát nem kívánjuk ezt a pozíciót betölteni, tehát nézzük, egyeztetünk is nemzeti bankokkal. Ez egy teljesen új világ lesz, ez nem is kérdés. És ugye mi dolgunk ebben az, hogy megtaláljuk a szerepünket, ha van benne. Mi azt látjuk egyébként, hogy van. És szolgáltatási oldalon is, ugye rengeteg adat, tehát az, ami nálunk adatmennyiség szempontjából felhalmozódik és tudás, azért az egy CDBC korszakban is ugyanúgy fontos. A biztonság ugyanúgy fontos. Azonosítási szolgáltatások ugyanúgy fontosak lesznek. A fraud szolgáltatások ugyanúgy biztos, fontosak lesznek benne. Tehát hogy egy csomó olyan principium van, ami igazából nem fog változni, de valami pedig változni fog. Tehát alapvetően szerintem ez én úgy tekintek erre, hogy ez egy BAU. Tehát ez egy business as usual, hogy vannak változások, kisebbek, nagyobbak, és minden cégnek az a dolga, hogy ezeket a változásokat alapvetően hát vagy az élére álljon, vagy pedig nagyon közel legyen hozzá, és az ő core kompetenciáit ezt mindenféleképpen be tudja csatornázni, és utána megpróbálja azt, hogy ő ebből ugyanúgy ott tudjon maradni ezen a piacon. És ugye ez nagyon egyszerű, hogyha a mi szolgáltatásunk olyan, ami mondjuk egy nemzeti banknak fontos lesz, akkor fog velünk együtt működni. Ha nem lesz fontos, és ő azt máskor, más módon meg tudja szerezni, legyen szó tudásról, bármi egyéb kompetenciáról, akkor máshova fog menni. Ugye én most a politikai részét ebből természetesen kiveszem, mert ugye ez egy teljesen más szint, ugye mi azzal a részével nem tudunk foglalkozni, de azért nem, ez nagyon fontos, itt azért vannak politikai érdekek is, különböző szinteken, ami azért nem elhanyagolható szempont.
Lassan a beszélgetésünk végéhez érkezünk, viszont még mielőtt elengednélek, engedj meg légy szíves egy személyes kérdést is, ami személy szerint neked szólna abból a szempontból, hogy neked volt egyébként valaha kriptokitettséged? Hát gondolom, hogy azért payment szakértőként viszonylag gyorsan kapcsolatba kerültél Bitcoin-nal, megismerted, hogy hogyan működik. Te egyébként foglalkozol-e kriptóval, mit befektetés?
Mint befektetés? Abszolút nem. Abszolút nem az én stílusom, és én megmondom őszintén, hogy én az ilyen jellegű addicionális jövedelem szerzésekre azért így ilyen kicsit ferde szemmel nézek, megmondom őszintén, mert nem feltétlenül látom az értéket, amit a befektető ugye ilyenkor így nyer vagy veszít, ugye, az egy picit én úgy szoktam erre így tekinteni, hogy hát hol van itt az érték, amit ő az ő befektetése által ugye így megtermelt. Tehát egy picit a közjó részéről, ha nézem, akkor egy, és ez nem csak a kriptóra vonatkozik egyébként, azért több olyan befektetési forma van, amelynek a végén már a valós kedvezményezet nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze van. És alapvetően egy rövid távú tőkejövedelemnek az elérésére irányul. Én itt nagyon óvatos vagyok, és alapvetően több szempontból is megszoktam állni, úgyhogy ilyen jellegű befektetéssel nem rendelkezem, és nem is tervezek. Ami nem azt jelenti, hogy nem követem nagyon-nagyon-nagyon szorosan így nyomon, hogy mi történik, de saját magam részéről nem tervezek ilyen jellegű befektetést.
Köszönöm szépen, de úgy gondolom, hogy nagyon szépen átbeszéltük a hazai pénzforgalmi trendeket, és hogy mi az, ami esetleg a jövőben hatással lesz ezekre. Én azt gondolom, hogy szeretnénk arra biztatni még a hallgatóinkat, hogy kövessenek be minket SoundCloud-on és Spotify-on, Endret, neked pedig megköszönöm, hogy eljöttél hozzánk, beszélgettél velünk, és a kedves hallgatóinknak is a figyelmet, és figyeljenek minket, mert a Portfolio pénzügy podcastjában hasonló témákkal is fogunk foglalkozni folyamatosan a jövőben is. Úgyhogy köszönöm szépen, Endre!
Köszönöm szépen!